az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. A ma délelőtti beszélgetőtársak Lang Györgyi és Falusi Marian.
Volt egyszer egy rádió. Ez egy reggel a világ összes nyelvén bemondta, hogy szégyeljétek magatokat. Meghallotta ezt a világ összes embere, és mind elszégyelték magukat. Csak a magyarok nem. Ők gyorsan kikapcsolták a rádiót.
Hello, sziasztok!
Sziasztok, Székely B. Miklóst hallottuk.
Imádom a Székely B. Miklóst.
Az egész családot.
Én az egész családot imádom, Monori Lilit és a Székely Rozit, és a Székely B. Miklóst is.
Aki most elmondta nekünk Mosonyi Alice, és a Györgyi elmondja most nekünk...
Klári-Klári Mamóka, Gréti Meggi, Alufelni, Szurikáta, Ausztria Zoli, múlt héten már mondtam, nem most is köszönjük szépen a lecsót. Nagyon jó hírem van, meglett a múlt héten már meglett egy elveszett kutya, a Katona József Színház egy dramaturgának a kutyája, aki 14 éves
meg
volt.
Meglett Bohus?
Bohus mellett.
Hála a jó Istennek.
Igen, de ez a múlt hétre vonatkozik.
Jó, csak minden. Osztották egy csomóan, és azért láttam én is osztottam.
De képzeld el, hogy lett meg?
Hogy?
Betért a Budaörsi menhely, és mondta, hogy hello, segítsetek.
Jó, itt sok kutya
igen,
van,
itt annyi kutya van, itt én is elférek, igen. Anyukám. A te anyukád, az anyukám meglett, ő is betérte a Budaörsi menhelyre. Te anyukád, az Ágika, a anyági, a Domi, Zsófi,
Encike,
Fanni,
és az
Encike. Hülye vagyok, múlt héten kifelejtettem, doktor Tiszai László. Na. Igen, doktor Ungár, doktor Gáspár, doktor Szirmai, doktor Tajti, doktor Gardi.
Doktor Balassáé. Igen. És legyen ennyi elég,
egyéb, és a nem, hogy minden hallgatót nagyon
ja, és sok, minden hallgatót,
minden doktor hallgatót.
Érzétek el, gyereket, felvételből doktor. Megyünk, úgyhogy senki ne írjon SMS-t, mert kidobott pénz.
Nem, egyébként.
Senki ne fogja beolvasni.
Na, mindegy, de megjön. És az 59 éves körben nagyon jó,
ha megjön. Ha megjön, jól van, gratulálok. Na, jól van, vendégünk van?
Igen.
A mai vendégünk Jónás Timi.
Hello.
Tímea?
Sziasztok.
Timi.
Tímea.
De hogy szeretett a... Komolyasszonynak szoktak téged tímeázni, vagy a Timi
hát,
azért inkább?
Változó van, aki azt mondja, hogy Tímea, van, aki azt mondja, hogy Timi vagy Timcsike. Azt szeretem jó.
És a kórházban mit mondok, hogy Timi nővér, adjon egy hashajtót, mert nagyon csikar a hasam?
Főnövér.
Főnövér.
Tímea főnövér.
És ott tartod is magad ahhoz, hogy főnövér, vagy szigorú vagy?
Igen. Szerintem igen.
Na megígérte neked, hogy egy meglepetéssel szolgál. Képzeld el. Mi volt régen a Nyírő Gyula kórház neve? Robert Károly körúti kórház. Ki volt ott segédnővér? A pszichiátrián, a kettes számú női elme osztályom?
Nem tudom.
Én.
Komolyan?
Na, tudtam, hogy meg fogsz lepődni. Én nézel a Marira, mintha nem lenne itt tényleg.
Én ezt
gimnázium után ott voltam a kettes számú női osztályom, női elme osztályom. Dr. Simko Alfréd volt a vezető professzor. Hőgyész doktor volt, Kós Gizella doktornő volt, és a többiek nevét pedig elfelejtettem, és Magdinak hívták a főnővért.
Ez a Györgyi mindig büszkélkedik.
Na?
Te most hol vagy?
Én imádtam ott
le. De te most ugyanitt vagy főnővér?
De én nem voltam főnővér.
Ugye épült egy új
igen, ott már valami bolt
így
van
ott abban. A... És tulajdonképpen én ott az egyes pszichiátriai, illetve a központi szubintenzív részlegnek vagyok a főnővére.
Jön nálunk ilyen nem volt, hogy szubintenzív, hanem volt figyelő, meg volt a három másik szoba.
Ez maga a figyelő? Ahol, Ez a figyelő részleg.
Azért mondjuk központi szubintenzív részlegnek, mert ugye a veszélyesebb rész az ott történik, és ott stabilizálódik.
Veszélyes valóban?
Valóban.
Igen.
Valóban
nekünk de fizikai veszély is?
Fizikai, igen.
És volt már olyan, hogy bántalmaztak, vagy hogy valamilyen lehetetlen helyzetbe kerültél, vagy azért mindig volt segítő?
Mindig volt segítő, és mindig próbáljuk megoldani a helyzetet. Én azt gondolom, hogy ha jól kommunikálunk, akkor azért azt meg lehet oldani. Nyilván kell hozzá segítség is,
hát azért vannak kiszámíthatatlan helyzetek. Volt nekem egy kedvenc betegem, úgy hívták, hogy Mária, akinek vérbajosok voltak a szülei, mondták, hogy ne szüljék meg a gyereket, de megszülték. És a nulla éve, ahogy megszülte, berakta a Hárshegyre, vagy milyen Lipót mezőre, és ott hagyták a gyereket. Aki gyakorlatilag tudat nélkül nőtt fel, és amikor nagyobb lett, 18 éves, akkor áttették oda hozzánk, mondom ezt így közösbe, és ő volt a kedvencem, rácsos ágyban kellett tartani, olyan volt, mint egy kis majomka. Na, szóval csak az ösztönei működtek, és ő egyszer így megfogta a rácsos ágyat két kézzel, és tiszta erőből két lábbal úgy hasba rugott. Utána egy óráig kezelte. De az nagyon beteg volt a kislány, és Anna fájt a feje, megharapta a rácsos ágy az ilyen háló, nem tudom most, hogy mi van. Ilyen a szája, és úgy tett, hogy az első négy foga egy puk kifordult.
Jaj, Györgyi.
És tudnék még mesélni.
Nem mesél.
És Kovács Margit nevű ápolt, nem tudom, az nem a keramikus.
Györgyi.
Kovács Margit nevű ápolt, és ugye akik reggel fél hétre jártunk nővérek, mindig mondták, hogy Margit segítesz, és akkor az összes beteget ő tette tisztába.
Hát azóta nagyon sokat változott,
gondolom,
a pszichiátria,
akkor még sok
korszerűsödött, hogy ne.
Dr. Bódog Gyula.
Na, hagyd abba, elég.
Na, igen. Sokat változott egyébként a tekintetben, hogy korszerűsödött minden, hála Istennek, és a régi hagyományok, ugye, amik voltak, azok hála Istennek jó irányba indultak, és pont azért van az, hogy az embereknek a véleménye megváltozik maga a pszichiátriáról, ugye borzasztóan stigmatizálva vannak ezek a betegek, aminek én nem igazán örülök, mert azt gondolom, hogy ugyanolyan fontos részei a társadalomnak, mint bárki más. Az, hogy sokszor nincsenek a realitás, tehát realitás kontroll hiányuk van, beszűkült tudat.
Hát és nem mindenki végleg.
Van olyan, hogy valaki csak eltelt egy időt, és utána...
Igen, igen, de egyébként nem csak ilyen típusú betegek, hát ezen kívül azért nagyon sok ugye depresszióval küzdő beteg is van, akik valamilyen oknál fogva trauma következtében, vagy éppen szociális háttér megromlik, és ennek következtében kerülnek erre az osztályra. Tehát ugye én azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy azok, akik ide bekerülnek, azoknak segítenünk kell, nem szabad őket stigmatizálni, ez nagyon fontos, el kell tudni őket fogadni, és azt szerint kell mérlegelni a
voltam
dolgot.
Voltam másik osztályon is, vagy rögtön a pszichiátrián?
Bágygyógyászaton dolgoztam. Én bágygyógyászaton kezdtem ugye még annak idején, amikor még iskolába jártam, akkor az akkor működő Hajnal Imre Egészségtudományi Egyetemnek az oktatókórháza volt a Szabolcs utcában, ami aztán lezárt. Így van.
És le is ott bontották azokat a szép régi kórházépületeket.
Igen, én ott kezdtem, és ugye az bezárt, onnan átkerültem, akkor még Robert kórház volt, ahogy te mondtad. Nyírő Gyula kórház néven futott tovább, és aztán már Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetről beszélünk. Begyógyászaton kezdtem, és azt követően kértem át magam a pszichiátria területére.
Ugye, hogy ez jobban?
Igen.
Igen, engem is. És egész gimnázium alatt azt vártam, hogy bejussak.
Igen.
Hát ugye akkor is tudok Bolond a kázába, de...
Ez nem volt, te beszélgetek.
Én beszélgetek
vele. Mert azt bírom, hogy annyira boldogan beszél erről mindig. Nagyon,
igen, mert erről szerintem, egyébként megértem a Györgyit, mert erről boldogan lehet csak beszélni.
Mit láttál bele olyan... akkor, amikor átkérted magad?
Ugye olyan korképek kerültek elém, amiket én előtte soha nem ismertem. És megmondom őszintén, hogy annyira rejtély volt az egész történet, hogy nekem azt akkor meg kellett ismernem. És azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jót tettem magammal akkor, amikor azt mondtam, hogy ez az a terület, ahol én szeretnék dolgozni, hogy nem kérdés, hogy itt szeretnék maradni.
De jó. Kell ahhoz egy stabil lélek, egy stabil háttér, hogy az ember ezekkel a megbillent dolgokkal, hogyha találkozik, akkor ne okozzon az neki traumát?
Én azt gondolom, hogy stabil háttér, ahogy te mondtad, az mindenképpen kell, és meg kell tudni barátkozni ezekkel a korképekkel, el kell fogadni őket. Azok az emberek, vagy azok az ápolók, akik félnek ettől a területtől, én azt gondolom, hogy azoknak nem szabad, tovább dolgozni. Jó. Mert pontosan azért, mert hogyha egy félelmet ébresztünk, ugye, és ezt látja a beteg, az nem fog jó hatással.
Te főnővér vagy, van olyan, hogy érzed valakinél, aki oda felvételizik, vagy ott elkezd dolgozni ezt a fajta instabilitást, és hogy akkor tanácsolod?
Hogy volt olyan, amikor... Volt olyan, amikor új kolléga jött fölvételre, ugye az első időszak, a próbaidő, ott megnézzük egyáltalán, hogy el tudják fogadni azt a területet, vagy egyáltalán tetszik, meg tud-e barátkozni vele, és voltam, amikor azt láttam, hogy instabil, és nem igazán tud mit kezdeni ezzel a dologgal, maga a pszichiátria területével, nem tudott bekapcsolódni, nem tudta fölvenni a ritmust. Ha nem tudja fölvenni, akkor a későbbiekben nem fog tudni dolgozni, és én akkor leültem vele, és azt mondtam, hogy át kell gondolnod, hogy valóban ezen a területen szeretnél-e dolgozni, mert ha nem tudsz megbarátkozni vele, akkor a későbbi idők folyamán sem fogsz tudni, és az nem segítség, sem a betegnek, sem pedig nekünk. Tehát akkor át kell gondolnod, hogy melyik az a terület az életednek, ahol meg tudod állni a helyedet. Ha nem ez a terület, akkor valószínűleg nem ez a te utad.
Ne haragudj, muszáj arról beszélni, hogy te egy szép cigánylány vagy. Egy nagyon mély szegénységben nőttél fel, és ott is születtél, ugye a Borsod megyében?
Szabolcs megye. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye.
Igen. És voltatok hatan testvérek?
Meg azt a finom lekvárt, ami ott van.
Igen. Voltatok hatan testvérek?
Heten. Heten vagyunk testvérek.
Hogy onnan hogyan tudtál kitörni?
Meg hogy
bölcsen, és szóval mégiscsak vannak lehetőségek?
El kell, hogy mondjam, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz időszak volt abban az időben. Ugye a 80-as évekről beszélünk, én az első három évemet, az első négy évemet, bocsánat, Romatelepen töltöttem, és ötödik osztályos koromtól kerültünk ki a Romatelepről, de az az első négy év, ami ott volt, tehát az borzasztó mély szegénységben történt, az az igazi cigánytelep, amit látunk még mai napig is a médiában.
Amit ilyen elrettentő videókban.
Igen, igen, valóban én olyan körülmények között nőttem föl. Nagyon-nagyon tisztességes család volt a miénk. Tehát el kell, hogy mondjam, hogy a motiváció, a mintázat, a példakép, azok a szüleim voltak, akik próbáltak minket kiemelni abból a közegből.
Dolgoztak akkor?
Hogyne, a vasúton dolgoztak, ugye apukám a tuzséri átrakó pályaudvaron nehéz fizikai munkát végzett, anyukám pedig eperjesként ugyanúgy vasúton dolgozott, váltótisztítóként. Én akkor is azt láttam, hogy ők nagyon akarnak, korán keltek, mentek dolgozni, későn jöttek haza, és én csak azt láttam, hogy mindig dolgoznak.
És ti gyerekek egymás között, hogy értétek a tanulást, azt, hogy láttátok, hogy ők mennyit
tesznek? Meg, hogy olyan iskolába kellett. Ja, az nem, még 5 éves korig nem volt.
Az az igazság, hogy ugye amikor kiderült az, hogy én jól tanulok, akkor ők nagyon-nagyon figyeltek rám.
És csak le voltál a tesóid közül, aki jól tanult?
Tanultak a többiek is, de nem orientálódtak annyira a tanulás irányában, mint én. Hamar kiderült ugye, hogy szeretek tanulni, hogy érdekel maga a tanulás, és ők úgy voltak a testvéreimék, hogy amíg anyuék dolgoztak, nyilván a nővéreiméknek el kellett látni a házi munkát.
És meg azt téged?
Mondták, meg engem is természetesen, és azt mondták, hogy te tanulj, és mi átvesszük a szerepedet. És akkor így nekem volt időm tanulni, volt időm könyveket bújni.
Lehetett volna az is, hogy te hülye hogyan? Vagy, nem itt olvasom, menjünk ki bandázni.
Abszolút, de ők nagyon rendesek is.
És ez a fajta, mert ehhez nagyon komoly empátia kell, hogy az ember ilyen stílusú munkát vállaljon. Uh-huh. Az már akkor meg volt benne? Tehát ez a segítő hajlam, ez, hogy figyelni a
többi. Volt kisebb test, van kisebb testvére?
Hogyne, van még egy öcsém, és van egy húgom, a Reni és az Ati. Megmondom őszintén, hogy ugye amikor gyerek voltam, sokat voltam rendelőintézetben. A gyerekkori betegségek, amik az ember átesik, anyukám mindig vitt az orvoshoz nagyon becsületesen.
És marhára tettetek el.
Nagyon. Egyszerűen az a látvány, ami
hát
ott volt, az annyira megfogadott.
Őket.
Tehát meg az a tisztelet az orvos felé, hogy ő fehér köpenyben a tisztaságot jelképezte, mindamellett meghallgatott, megvizsgált, beteg voltam, injekciót kaptam. Maga az a látvány, ami fogadott a rendelőintézetbe, hogy katonásan álltak a dolgok. És hangsúlyozom a tisztaságot. Nem. Tehát ez annyira megfogott engem.
Mert egyébként a titelepetek, ahol éltetek, az volt. Azért koszos volt.
Piszkos volt, és ugye árokpart volt. Hát nem volt
áram,
fürdőszobánk. Volt áram, de maga, tehát fürdőszoba, víz az nem volt, hanem ez a pompakút, úgy nevezik.
Tudom, aminek ilyen
ez a kék színű, az volt, és mi onnan engedtük a vizet. Tehát én fürdőszobát igazából akkor láttam, amikor az anyukám elvitt a munkahelyére, és tulajdonképpen ott ismerkedtem meg a fürdőszobával. Fogalmam nem volt róla, hogy kell használni. Egyszer csak azt láttam, hogy a zuhanyból folyik a víz, láttam ott csapokat, és anyukám mutatta meg, hogy hogyan kell használni. Hát én teljesen elcsodálkoztam rajta, hogy létezik ilyen történet. De az annyira földobott engem, hogy egy picit már előrébb vagyok, hogy már zuhanyozhatok, hogy szerintem az életem egyik legszebb pillanata az volt.
És hova mentél aztán tanulni? Ja, várj egy picit, meghallgatok egy kis reklámot, jó, és utána folytatjuk erre a kérdésre.
Rendben van.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
Vény nélkül. A Klubrádió egészségügyi magazinja minden pénteken 12 óra 30 perctől. Egészségükre. Világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Az ötös mai beszélgető társai: Lang Györgyi és Falusi Maria.
folytatjuk a beszélgetést felvételben Jónás Tímeával, Jónás Timivel, és ott tartunk, hogy melyik volt Timcsi. Az a pillanat. Timcsike. A melyik volt az a pillanat, amikor aztán ő azt mondta, hogy na jó, hát akkor én ezt fogom csinálni.
Vagyis, hogy kb. Hány éves voltál?
Igen, hány éves voltál, amikor...
Ugye általános iskolás voltam, alsó tagozatos voltam, amikor
kialakult. Bocsánat, mindegyik testvéred járt általános iskolába?
Hogy nem, minden testvérem járt általános iskolába.
És egyébként ott a telepen jártak iskolába a gyereke?
Jártak iskolába, de ugye 8. osztályig jutottak el, tehát tovább nem. És ez ilyen
szegregációs...
Volt szegregáció, ugye 80-as évekről beszélünk, roma telepen nőttünk föl, és ugye az első 3 évemet szegregált iskolában töltöttem.
A messze csak cigány gyerek volt?
Csak cigány gyerekek
voltak. És potyogtak az égből?
Potyogtak az égből, de ahogy te mondod.
Ugyanazt az anyagot tanították, akkor ugyanabban a tempóban, mint ahogy a...
Hogyne, ugyanazt az anyagot, tehát azért
kellett igyekeznem.
Nem volt annyira világos, mint a másik osztály.
Ezt nem
tehát,
sértem.
Hogy azért nem volt, mert tehát ott nagyon sok gyerek volt. Megtöltötte élettel. A másik nálatok? Osztályban is sok gyerek volt, csak ugye másképp nézett ki maga a környezet. Ugye nálunk padok voltak, ott asztalok voltak, székekkel körbe rakva, könyvek voltak, gyönyörű szép könyvek, iskolatáskák, iskolaszerek. Hát mi nem vihettük haza ugye az iskolatáskánk sem volt, de hogy a könyveinket nem vihettük haza, tehát amit tanultunk, az aznap ott történt, letettük a könyveinket, és mentünk haza.
Gyerekként éreztél bántó megkülönböztetést valamikor? Tehát volt olyan, amikor sírva mentél, hogy ezt...
Vagy amikor azt gondoltad, hogy miért vagyok én cigány?
Egyszer fordult elő, amikor átkerültem a vegyes osztályba, akkor volt egy osztálytárs, aki mellettem ült első nap, és következő nap már nem ült mellém, és ugye megkérdeztem, hogy miért, mert olyan furcsa volt a történet, hogy már nem ül mellé. És megkérdeztem tőle, és azt mondta, hogy azért nem, mert anyukám azt mondta, hogy nem ülhetek cigány mellé. Én akkor tudomásul vettem ezt, de annyira kialakult. Rosszul esett, persze, csak...
Kitűnő tanuló voltam. És aztán hova felvételiztél?
Besenyei György Gimnázium, Kisvárda. Ott oda felvételiztem, ott fölvettek, és ott gyönyörű szép 4 évet töltöttem
el. És ott is kitűnő voltál?
Kitűnő voltam, végig tanultam. Amiben nagyon kiemelkedtem, az a biológia volt. Az ottani, akkori osztályfőnököm, a Vacsó Ferenc Némi néni, ő felvételiztetett engem ide a fővárosba, a Batthyány István László egészségügyi szakközépiskolába, és úgy felvételiztetett tulajdonképpen, hogy anyukám még nem tudtak róla.
Jaj. És rögtön felvettek.
Nem bánták. Nem.
Nagyon féltettek, mert ugye azt gondolták, hogy egyedül vagyok, és hogy el fogok veszni a fővárosba, hogy nehogy rossz közegbe kerüljek.
Hát igen, mert hogy nehogy
elkalódjak. Igen, és azt mondtam, hogy csak egy lehetőséget kérek. Tehát hadd mutassam már meg azt, hogy én valóban tanulni jövök, és tudtam azt, hogy ez a lehetőségek tára lesz. Tehát tudtam azt is, éreztem, hogy ha én följövök a fővárosba, innentől kezdve nekem már csak az a dolgom, hogy kitartóan menni előre. Kollégista lettem, ugye a Váci-Rihány kollégiumban laktam, és tulajdonképpen ugye az első évben anyukám még tudtak finanszírozni, hát a következő második 2 évtől már nem. Na akkor ott egy picit megingottam anyagilag, mert azt mondtam, hogy hogyan fogom fizetni a tanulmányaimat, a kollégiumot, tehát a szállást, az étkezést. És volt egy előadó tanárom a Batthyány István László egészségügyi iskolába, aki felajánlotta a lehetőséget, és azt mondta, hogy ha Hajnali Imre Egészségtudományi Egyetem kórházába eljössz segédápolóként, akkor abból tudod fizetni, de hogy ne hagyd abba. És fölvettek segédápolóként.
Mindig volt segítőm,
nekem nagy szerencsém volt, de ez valószínűleg azért is volt, mert ugye nem adtam föl.
Mert én annyira akartam,
megyek, és annyira akartam, és hát ez volt a vágyam, hogy én ápolónő lehessek, hogy betegeken segíthessek, hogy gyógyíthassam őket, és nem volt kérdés az számukra, hogy ez a lány valóban akar, csinálja. Hát elmentem dolgozni, nappal iskolában voltam, délután vagy éjszaka mentem a kórházban segédápolóként dolgozni, és így telt el az utolsó 2 év, majd ugye befejeztem az iskolát, akkor ugye még ott dolgoztam a hietén, rövidítettük hietének, és aztán ugye bezárt, és átkerültem akkor a Nyírőgyula kórházban.
És mit tanultál még? Mert aki ennyire szeret tanulni, az nem tud leállni.
Hát ugye megtanultam ott a szakma rejtelmeit a Hanyal Imrébe, és ugye hát ott azért 4 részleg volt, és ott olyan részlegek voltak, ahol gyakorlatilag meg kellett állni a helyemet. De ugye volt egy farmakológia, volt egy immunológia, egy gasztroenterológia és egy endokrinológia, mind a 4 rész, más szakterülettel foglalkozik, gyógyszerkutatás, citosztatikumok, gyomorbélbetegségek, és voltak hormonális betegségek. Most ezt a 4 területet összevéve azt gondolom, hogy minden napra kellett tudnom maximálisan beépülnöm, megtanultam a szakma rejtelmeit, és tulajdonképpen, amikor én átkerültem a Nyírő Gyula kórházba, én már akkor azokat a dolgokat, amit egy ápolónőnek már tudnia kell, már elsajátítottam. Tehát nagy szerencsém volt, mert itt megtanultam, és ott már csak vittem a tudást magammal. Ott ugye kiderült a történet, hogy sok mindenhez értettem, és onnantól
hogy fogadták ezt, hogy
örültek.
Várja, ne siessünk ennyire. Amíg segédnővér voltál, azért a roma kérdést azt egy kicsit boncolgassuk, ma, főleg ma 2016-ban, mert ez nagyon aktuális, hogy amikor segédnővér voltál, nem volt senki, aki azt mondja, hogy új, ne nyoljon hozzám.
Hihetetlen, de nem volt. Én arra emlékszem, hogy...
Miért, hogy azt mondod, hogy hihetetlen?
Tehát, hogy arra emlékszem, hogy barna bőrű lányként, mint ahogy most láttok engem, fehér köpenybe, hát ugye virítottam szó szerint.
Júj, milyen érzés volt, amikor
nagyon jó érzés volt, nagyon jó érzés volt fehérbe lenni, és nagyon büszke voltam arra, hogy hát én már fehér köpenybe, és az első nagy büszkeségem az volt, hogy én ágytálat vihetek. Hát ez egy óriási dolog volt, hogy én már csinálhatok ilyen dolgokat. Én erre nagyon büszke voltam.
Mikor van ez a bizalom?
Igen. Mikor van ez a fejlövés, hogy a fehér köpenyét? Várjál, de gyerekkorodban nem volt fehér trikód, vagy nem. Tehát az mindig
hát annyira szegények voltunk, gyakorlatilag ugye egymás ruháját hordtuk, örültünk, ha volt mit enni.
Ha még megmaradt a
ruha. Igen, mert hogy annyira szegények voltunk, nagyon sokat éheztünk. Ez
konkrétan?
Szó szerint, ez így volt.
Jaj.
És hiába dolgoztak anyukámék, ugye, tehát azért 7 gyereknek, annak ellenére, hogy nagyon becsületesen neveltek minket, de azért azt gondolom, hogy 7 gyereket etetni, hát nem kis feladat. Ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy hát nagyon be kellett osztani a pénzt anyukáméknak, hogy jusson is, maradjon is. Mm. Oda kellett figyelni mindenre, annak ellenére, hogy nagyon, nagyon sokat dolgoztak, és az, hogy fehér köpenybe lehettem, hát egyrészt ugye az egy tiszteletet
követelmény.
Így van, egyrészt. Másrészt pedig az, hogy én egyáltalán kórházba lehettem, hát első roma lányként, Szabolcs megyéből, abból a kis térségből, abból a kisközségből, roma lányként, fehér köpenybe. Hát most visszagondolva, még most is nagyon nagy dolog.
És mit csinálnak a testvérei?
Közmunkán élnek, közmunkások, illetve egy nővérem, ő itt lakik Budapesten, és ő a Dózsa György úti énekzenei testnevelési általános iskolába konyhán dolgozik 22 éve, konyhavezető.
És ő is vezető.
Konyhavezető.
Te? Volt az a film, ebben a Farkas Franciska játszott, amikor elmegy, hát kurvának mindegy, külföldre, és akkor volt neki egy barátnője a kórházban, egy roma lány, azt hiszem, vagy aztán fehér lány, nem tudom, azt írjátok ti is, hogy magyar lányát.
Igen.
Te is magyar lány vagy, na mindegy, csak úgy mondom, hogy ő takarítónő volt ott, az alaksorban lakott, és azért ahhoz képest is nagy dolog az, hogy te már főnővér vagy.
Igen. Nagy dolog, hogy főnővér vagyok, és azt mondom, hogy egy borzasztó hosszú utat jártam be. Tehát,
nehéz volt?
Nagyon.
Észrevetted, hogy nehéz?
Nehéz volt, és egy picit el is fáradtam, megmondom őszintén. Azt gondolom, hogy amit tudtam, megtanultam, mindig van hová fejlődni, és lesz is, kell, hogy fejlődjünk, mert mindig van egy új cél, amit el akarunk érni. Én biztosan így vagyok vele.
De most például mi az új cél?
Hát egyrészt ugye a szemevesre járok, tehát befejezni, és én még szeretnék tovább menni.
Tehát még az hogy, is lehet, hogy orvos leszel?
Hát ha orvos nem is, de orvos már nem, de azért még szeretnék nem. Még tovább, szeretnék tovább fejlődni. Én a tanítás irányába szeretnék majd menni, és azt szeretném magas fokon művelni, és bízom benne, hogy ez majd fog sikerülni.
Érdekes, mert a tartást az, hogy nehéz tanítani.
Igen. Igen, ez így van. Nekem ez a célom, tehát, hogy megyünk előre, minél több ismeretet szeretnék még azért elsajátítani. Én azt gondolom, hogy van még mit, és hát azt majd a tudást azt szeretném szórni, hogyha sikerül, bízom benne, hogy az így lesz, de teszek sokat érte, hogy az így
lesz. De az azt jelenti, hogy nővéreket például? Vagy
akár nővéreket, és nagyon-nagyon gondolkodom abban az irányban, hogy roma gyerekeket. én szeretnék segíteni nekik, és ez azért is alakult ki így bennem, mert nekem is nagyon jó volt annak idején, amikor segítettek, bár nem roma pedagógusok voltak körülöttem, de azt gondolom, hogy annyira lenne rá késztetés, és azt gondolom, hogy annyira jó lenne segíteni. Nagyon sok tehetséges roma gyerek van, akiket igazából csak terelni kéne a jó irányába.
És szerinted jobb, hogyha a roma tereli őket?
Ez is jó, illetve az is jó. Így van. Tehát ha van motiváció, ha van egy mintázat, akkor azt, ha van rá input, akkor van egy befogadó képesség, és valószínűleg abba az irányba el lehet indulni. Tehát tudok jó példát mutatni, tudom őket motiválni, és hogyha őket érdekli az a terület, akkor ő azt el fogja fogadni, és azt fogja mondani, hogy tisztellek azért, amit teszel, és én is szeretnék. Nagyon sok visszajelzést kapok roma gyerekektől, annak ellenére, hogy még ugye főnövérként dolgozom, és azt mondják, hogy ők is szeretnének majd hasonlóképpen, ha nem is egészségügyi pálya felé, de hogy szeretnének felülemelkedni, és szeretnének tanulni, hogy jó tanulók, és hogy látják azt, hogy van kitörési lehetőség. Mutattunk egy példát, mutatok egy példát, és tudják azt is, hogy nagyon-nagyon nehéz, de kitartással, amit láttak az én részemről, van értelme, és lehet menni tovább. Nagyon sok visszajelzést kapok roma szülőktől is, például.
Hogy nekik is segítség a gyerekkel kapcsolatban. Meghallgatjuk most a híreket, és utána folytatjuk a beszélgetést Jónás Timcsikével.
Szabadság. Elveszünk a részletekben. Rangos Katalin műsora.
Csabai Gábor Papó, a Tilos Rádió ügyvezetője jön a Szabadságba, hogy a rádió történetéről és a sajátjáról kérdezhessem. A rádiót még kalózkorából ismerem, Csabai Gábort, akit mindenki papóként emleget alaposan, csak ma estétől fogom önökkel együtt megismerni. Este 7-kor ne hagyják ki.
Következnek a Klubrádió hírei.
11:03, jó napot kívánok, Báder Tamás vagyok. Újabb rendkívüli ülés szeretne összehívni nyár végére, ősz elejére a Párbeszéd Magyarországért képviselője, annak érdekében, hogy a parlament semmisítse meg a Liget törvényt. A mai rendkívüli ülés egyébként sikertelen volt a határozatképtelenség miatt. Szabó Tímea viszont azt mondta, hogy újra benyújtja módosító javaslatát. A képviselő egyébként nem volt jelen a mai ülésen, távolmaradását azzal magyarázta, hogy egy fontos telefont kapott. A Fidesz frakcióvezetője Kósa Lajos komolytalan blöknek nevezte az országgyűlés rendkívüli ülésének mai összehívását. Azt mondta, maga a kezdeményező Szabó Tíma független képviselő sem jelent meg, ahogyan a kezdeményezést aláírók egy része sem. Az ülésen egyébként a bevándorlástól és a terrorveszélyről szólt, sokszor a kormányzat képviselője. Felrobbant egy autó és meghalt a benne ülő újságíró Kijevben. Az Ukrajinszka Pravda egyik vezetőjének tulajdona volt a gépkocsi, amellyel a hírportál egyik munkatársa éppen a belvárosba hajtott, amikor a detonáció történt. A hatóságok szerint valaki előzőleg bombát helyezett el a járműben. Romániában az ügyészség szerint öngyilkos lett a hamisított kórházi fertőtlenítőszerek botrányában érintett vállalkozó. Dan Kondrea tudatosan ment neki gépkocsijával az útmenti fáknak, míg május végén erre jutott a vádhatóság. Szóvivőjük bejelentette, hogy lezárták a baleset ügyében indított vizsgálatot, mivel nem találtak bűncselekmény elkövetésére utaló jeleket. Napos, felhős időben délután 23 és 28 fok közötti hőmérséklet lesz, helyi záporok, zivatarok fordulhatnak elő. Hírek legközelebb 11-kor.
Klubrádió. Tények.
Vélemények.
Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Az ötös mai beszélgető társai, Lang Györgyi és Falusi Marian.
Volt egyszer egy rádió. Ez egy reggel a világ összes nyelvén bemondta, hogy szégyeljétek magatokat. Meghallotta ezt a világ összes embere, és mind elszégyelték magukat. Csak a magyarok nem. Ők gyorsan kikapcsolták a rádiót.
Székely B. Miklós ismertette velünk Mosonyi Aliz írását.
És felvételben beszélgetünk, úgyhogy ne küldjetek SMS-t.
Aki azt írja, hogy büdös
munkolipsi, aki azt írja, az bípség, nyugodtan költse a pénzét.
Így van.
És beszélgetünk Jónás Tímivel, aki...
Neked a Jónás színész Judit
Jónás
nem rokon?
Nem.
Jó.
Nem. Aki főápoló, pszichiátriai osztályom.
A Nyírő.
A Nyírőben.
Gyulában. Gyula. Igen.
Nem tudom, most elbambultam.
Büszke rád a családod?
Igen, nagyon. Nagyon. Mind a szüleim, mind pedig a testvéreim, és hát a párom, illetve a kislányom, ők kiemelik, fokozottan azt látom rajtuk, hogy...
Férjed a párod, vagy csak együtt éltek?
16 éve élünk, boldog pár, kiegyensúlyozott kapcsolatban.
És az elején, amikor kérdeztem, hogy kell-e az a stabilitás, ami az embernek ehhez a szakmához adja azt a nyugalmat, ami szükségeltetik, akkor Laci lett rögtön fölemlítve, aki 16 éve Laci.
Igen. Laci is roma?
Nem, ő nem roma származású.
De és őt a kórházban ismerted
meg. Annyira, hogy a kórházban ismerkedtünk meg 16 évvel ezelőtt, és azóta boldog kapcsolatban, kiegyensúlyozott kapcsolatban.
Mi kell ahhoz, hogy az ember 16 évig boldog, kiegyensúlyozott kapcsolatban legyen? Megértés? Elfogadás?
Tisztelet?
Én azt gondolom, hogy annak idején, amikor mi megismerkedtünk, ugye ő tudta, hogy én roma származású vagyok. Mi már az elején ezt letisztáztuk. Én azt mondtam, hogy ha ő ezzel együtt el tud engem fogadni, akkor egy olyan életet tudok neki majd, és kölcsönösen biztosítani, ami az elfogadásról fog szólni, és a szeretetről. Ő első perctől kezdve elfogadott engem, nagyon-nagyon büszke volt rám mindig, mindig segített, mindig háttér volt is, egy stabilitást, ahogy te mondtad, Marian, egy stabilitást nyújtott nekem, és én ezt látom 16 éve rendületlenül az ő részéről. Elfogadott, nagyon-nagyon jól kommunikálunk egymással, megbeszélünk minden dolgot, nem szoktunk összeveszni, ha van is vita, az nagyon rövid ideig, pár percig tart, nem az a cél, hogy vitázunk egymással, nagyon sokat dolgozunk mind a ketten, és azt a kis időt, amit együtt tölthetünk, arra törekszünk, hogy azt kiegyensúlyozottan tudjuk együtt tölteni, és megbeszéltük, hogy 80 évesen is támogatjuk egymást.
Fantasztikus, de egyébként ez mentalitás, amikor a Bódi Margó volt benne nálunk, ő is azt mondta, hogy neki eszébe sem jutott valaha, hogy ez másképp is lehet. Tehát neki ez egy evidencia, hogy a Gusztival 610 éve együtt él, és ez meg van elégedve a sorsában, mert szerintem marha sok ember azért nem tud ilyen sokáig együtt élni valaki, mert azt hiszük, ez rám is vonatkozik, azt hiszük, hogy van még másmilyen is.
Volt egy nagyon jó tanárom, aki azt mondta nekem, egy hosszú kapcsolat állt mögötte, és mikor megkérdeztem tőle, hogy mi a hosszú házasság titka, akkor ő azt mondta nekem, hogy ha a kapcsolat elején megismerjük a másik embert, és a hibáival együtt elfogadjuk, akkor a későbbiekben már nem érhet meglepetés. Nálunk ugyanez volt a helyzet, ha elfogadtam a hibáival együtt, és ha én azt tudom tolerálni, akkor azt gondolom, hogy a későbbi idők folyamán már valóban nem érhetett meglepetés.
Honnan van ez a nyugodt bölcsesség benned, ezt nem lehet megtanulni?
Szabolcs-Szatmár megyéből.
Szabolcs-Szatmárból származom. Talán mindig az volt, a célom, hogy egy nyugodt, kiegyensúlyozott életet próbáljak magam körül megteremteni, mert azt fog előre vinni. Nem az a cél, hogy vita-vita hátán legyen, hanem mindig azt mondom, hogy próbáljuk megbeszélni a problémákat, a gondokat. Mindig mindenre van lehetőség, csak akarni kell. És hogyha jól tudunk egymással kommunikálni, nekem a fegyverem a kommunikáció, én már rájöttem. Tehát ha higgadtan, nyugodtan meg tudjuk beszélni a problémákat, akkor azt gondolom egyébként, hogy nincs olyan probléma szerintem, amit ne lehetne megoldani. Vannak nehéz helyzetek, de ha nem akarjuk megoldani, az nem lesz megoldva.
Mesélj egy gyerekről.
15 éves nagylányunk van, a Vivien, aki most éppen a Balatonon nyaral. Hát egy végtelenül jó gyerek, egy okos, értelmes, nagyon-nagyon szorgalmas. Felvételt nyertünk a Berzsenyi Dániel Gimnázium biológia-kémia szakára. Nagyon boldogok vagyunk. 8 éven keresztül kitűnő tanuló volt. 8. év végén kitüntették. Megkapta a Dózsa díjat, amire én nagyon büszke vagyok. És hát el kell, hogy mondjam azt, hogy ő hasonlóképpen az egészségügyi pálya felé orientálódik, orvos szeretne lenni, még nem alakult ki a kép benne, hogy melyik szakterületen, de azt biztosan tudja a picikora óta, hogy ő az orvosi pályán szeretne dolgozni.
Neki tetszik a fehér köpeny.
Nagyon tetszik neki, és ő ugyanaz a típus, mint én azt látom, hogy ő nagyon, nagyon szeret segíteni mindenkinek. Ezt már az általános iskolai évei alatt is láttam, ahogy segített az osztálytársainak, korepetálta őket, nem ment lejátszani a szünetben, hanem segített nekik, és azt látom, hogy ugyanazok a jegyek ő benne megvannak, amit én magamban vélek felfedezni. Ő ugyanazt mondta, amit én is vallok, hogy segíteni mindenkinek, amennyire erőmből telik.
Én játszom a Szomnakáj című darabban őt, mert hogy félig cigány doktornőt játszom én ott, aki visszament a falujába, hogy ott beteljesítse a hivatását, és hogy azokat a ott maradt, nem túl jó helyzetben lévő romákat gyógyítsa.
Nagyon jó. Neked nem rossz az, hogy a kisebb testvéreidet, vagy akár a testvéreidet nem sikerült ugyanerre a mentalitásra ráhúzni, és vagy hogy nekik nem sikerült ugyanígy fölemelkedni, vagy kijönni onnan?
Az elképzelhető, hogy a mentalitások ugyanilyen, csak másfajta dologban.
Én is azt gondolom egyébként, mert azért mindenki ért valamihez, tehát a festéshez értenek.
Ja.
Tehát például, tehát mindenkiben megjelenik valami, ők nem művelték ezt tovább. Az, hogy bennem kialakult az a fajta tudásvágy, hogy menni előre, hajtani és csinálni, meg a kitartás. Tehát nem tudom ezt igazából megmagyarázni. Sokan kérdezik, hogy miért. Nem tudom megmondani. Én azt tudom, hogy az a közeg, ami akkor a cigánytelepen körbevett engem, az nekem kevés volt. Tehát egy sivár területet láttam magam előtt, és tudtam azt, hogy ha ott maradok, ha ott ragadok le, akkor az nem fog engem előre vinni. Nekem az kevés volt. Tehát ki akartam törni. Szerettem volna fehér emberek közé bekerülni. Szerettem volna fehér gyerekek között tanulni.
De miért?
De gondold azt el, hogy tehát a 80-as évekről beszélünk, az nagyon nagy dolog volt egy vegyes osztályba bekerülni.
És ezt éreztették is?
Nem éreztették, hanem ugye én cigány osztályba jártam, és ami fontos, hogy tehát eleve nagy dolog volt az, hogy bekerülni egy vegyes osztályba, nagy dolog volt az, hogyha egy fehérbőrű lány mellett ülhettem, ha az ünnepségen...
Aki másnapra nem ült át.
Aki nem ült mellé, de ült más. Illetve az is nagy dolog volt, hogyha az iskolai ünnepségen például...
Te mondhatta verset?
Akár, vagy elmentem szavaló versenyekre. Tehát abban az időben azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos momentum volt az életemben, hogy ha sikerültek ezek a dolgok, akkor az nekem egy előrejutást gyakorlatilag vitt az életembe, és az mindig buzdított engem, hogy ezek nekem nagy dolgok, másnak pici dolgok, de nekem nagy dolgok voltak.
Jó, de most nagyon nehéz időket élünk megint ilyen ügyben.
Igen.
És hogy most hogy éled meg például azt, hogy te vagy a főnővér, vannak olyan nővérek, akik ott dolgoznak veled, ők mennyire tartják tiszteletben, vagy mennyire merül fel egyáltalán az, hogy a főnővér...
Azok az emberek, akikkel én most együtt dolgozom, már nagyon régóta dolgozunk együtt, Amikor elkezdtem a pályámat a pszichiátra területén, 12 órás munkarendben dolgoztam ápolónőként. Én azt gondolom, hogy ők megismertek akkor, elfogadtak, kedveltek, tiszteltek, és ez a mai napig így van. Tehát, hogy elfogadnak, elfogadták azt is, hogy főnövérként dolgozom. Nem az a cél, hogy egymást bántsuk, vagy éppen azt nézzük, ha ők elfogadtak, akkor úgy kellett elfogadniuk, hogy cigány főnövérként, ha úgy tetszik. Ha nem tudja elfogadni, akkor nagyon szívesen leülök vele, és ezt meg fogom vitatni. Nem tudok ezen változtatni, és nem is akarok, nem is szeretném. Én egy cigány származású ember vagyok. Ha elfogadnak az emberek, ezzel együtt kell elfogadni. Attól, hogy cigány származású ember vagyok, azt gondolom, hogy nem gondolnám azt, hogy kevesebbet érek, mint bárki más. Igyekszem, iparkodom, igyekszem fölzárkózni, és hát ha szigorú vagyok, nyilván, tehát amit magamhoz is szigorú vagyok, és amit tőlem elvárnak, nyilván én is azt fogom, tehát a vezetőség, amit elvár tőlem, nekem is azt kell elvárnom tőlük. Tehát mindig azt mondom, hogy mindent meg lehet oldani, ha probléma van, beszéljük meg, üljünk le, mindig négy szem közt ülünk le, megbeszéljük a dolgokat.
Kapsz jutalmat? Akceptálják a munkastílusodat?
Hát a vezetői pótlékot kapom meg, igazából is a fizetésemet. Hát most volt ugye a Semmelweis nap alkalmából a 13. kerületi polgármesteri hivatalban dr. Tóth József polgármester kitüntetett.
Na, de hát a Tóth az egy isten.
Igen, ez így van. És ő kitüntetett engem, és ott kaptam jutalmat.
Hogyne. Levitted anyukádékhoz?
Augusztus 13-án gyakorlatilag hivatalos vagyok egy falunapra, ahová leviszem a díjaimat is, most már díjakat, mert ugye kettő van. És
mi a másik?
Hát az egyik az aranypán díj, ugye idén április 8-án átvettem az aranypán díjat. Ez volt az egyik, és a másik pedig, amit
azt ugye most
a legnagyobb roma büszkeség kaphatta Magyarországon, idén másodszor volt, megrendezésre került. Az a roma származású ember kaphatta meg, aki gyakorlatilag példamutató életet tudott élni, és gyakorlatilag akire büszkék lehetnek nem csak a roma, hanem a nem roma származású emberek is, aki olyan életet tudott fölmutatni az élet területén éppen ahol, amiben dolgozik, vagy amit csinál, ami mások számára példát mutathat.
Tök jó.
Nincs még.
De muszáj egy perc reklámot hallgatunk, és aztán utána
azt, biztos, hogy egy perc
folytatjuk a beszélgetés jól
estére. 91.
Reklám. Itt számít a véleménye. Gyors közvéleménykutatás a Klubrádióban. Az MLD-as hívással nem csak a tájékozódást, hanem a Klubrádiót is segíti.
A hétfői kérdést Fodor Tamás rendező tette fel. Kérdésének lényege az volt, hogy Orbán Viktor miért ítéli halálra a független kultúrát. Egyik lehetséges opció az volt, hogy nem erre kellenek a források, a másik pedig, hogy problémát jelent neki a függetlenség. A betelefonáló hallgatóink 10%-a vélte úgy, hogy a kormányfő nem akar erre költeni, 91%-uk ellenben úgy gondolja, hogy Orbán Viktort bántja a független kultúra.
A kérdés a mai napon a következő.
A keddi kérdést Tiszeker Ágnes, a magyar antidopping csoport elnöke tette fel.
Napvilágot látott Szeklára jelentés, amelyet a VADA vizsgálóbizottsága folytatott le a Szocsi téli olimpia doping ellenőrzésére vonatkozóan, és hát összefoglalva ez a jelentés azt tartalmazza, hogy bizonyítékkal tudják alátámasztani azt, hogy a Oroszországban államilag manipulálták a mintavételeket, csaltak, hazudtak. Azt szeretném kérdezni a tisztelt hallgatótól. Önök szerint igazságos-e, jogszerű-e és hatékony lesz-e egy teljes országot eltiltani az olimpiai részvételtől?
Hívja fel a 0691 334 001-es telefonszámot, és ha az ön válasza igen, az 1-es gombot nyomja meg, ha nem, akkor a 2-es gombot. A hívás díja 330 forint. Számítunk a véleményére. 0691 334 001.
Reklám hangzott el.
Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Az ötös mai beszélgető társai, Lang Györgyi és Halusi Marian.
És elérkeztük az utolsó negyed óra 10-12 perchez a beszélgetésben. Jónás Timivel, aki...
Timcsike.
Timcsikével.
Sőt, igen,
felejtem. Na, én már elfelejtem, igen, mert folytatni akartam az előző
gondolatokat. Nekem az a bajom, ember az egészen, most 3-4 órája beszélgetünk, és ennél azt bizonygatjuk, hogy egy roma vagy egy cigány ember ugyanannyit ér, mint egy nem roma, nem cigány. Ez nem kérdés, szóval nekem még mindig ez a bajom 2016 Magyarországával, hogy erről így szót kell ejteni. Tehát, hogy még nekünk is kuriózum az, hogy te főnővér vagy, hogy ugye a lányod, aki majd orvos, szóval nekem
jó, de az lenne nagyon jó, hogyha nem zavar. Arra kellene szót ejteni, akinek ő szánja, hanem igazán a legfontosabb az lenne, hogyha a példa lenne a fontos a gyerekeknek. Tehát neked is azt hiszem az a legfontosabb, hogy ne a saját dolgodat bizonyítsd, mert hiszen az van, tehát azt nem kell bizonyítani, hanem hogy azoknak a gyerekeknek mondani, hogy igenis ez lehetséges, jönni kell, csinálni kell, tanulni kell, és annak... Esetleg ez vagy akármi más lehet a vége.
Ebben igazad van, tehát hogy én is azt gondolom egyébként, hogy motiválhatom a gyerekeket elsősorban, mert ugye ez elsősorban nekik szól, és főleg az általános iskolában járó gyerekeket. És
hát egyébként azt kell, hogy bocsánat, hogy kihasználd azokat a lehetőségeket, amik esetleg erre vannak. Milyen ilyen lehetőségek vannak? Mondtad, hogy lesz ünnepség,
ugye megyek, Roma Holokauszt ünnepség lesz, és ott is hivatalos vagyok, lesz majd Roma Büszkeség napja, oda is hivatalos vagyok. Nemrég jártunk egy pár barátommal a Veszprémi Büntetés Végrehajtási Intézetbe, meghívtak minket, és motivációs jelleggel beszélhettünk az elítélteknek, ami nagyon jól sikerült. Mindamellett ugye augusztus 13-án falunapra megyek le a szülőfalumba, és ott is motivációs jelleggel fogok beszélni, és hát számtalan felkérés van, aminek próbálok eleget tenni, és azt gondolom, hogy ahol tudok, ott fogok segíteni. Tehát, hogy ha tudok, és ha csak pár nyitott fülre találok, akik meghallgatják, és tudják azt, hogy segítő szándékkal állok feléjük, és hogy van kiút, megértik azt a igét, amit próbálok hirdetni feléjük, akkor azt gondolom, hogy már volt értelme annak, hogy motiválhassam őket, hiszen nem tudom másképp.
Tehát úgy hiszem, az egyébként azért elég sokan dolgoznak, ha másra nem a munkásságukkal. Az Ávada írt is egy ilyen könyvet, ami a sok-sok híres, vagy kevésbé híres, de a munkájában jó eredményt elér cigányról szól. Vele tartozik ebbe művész, képzőművész, zenész, de író, de akár civil foglalkozású ember is. És ez tök jó.
Én azt gondolom, hogy aki eljut egy olyan pozícióba, hogy megengedheti magának, azt gondolom, hogy annak kutya kötelessége, hogy egyrészt föl kell vállalni, másrészt pedig élni kell vele, és igenis segíteni kell. És ha csak úgy tudok segíteni, hogy elmegyek különböző helyekre, hová meghívnak, és ott el tudom mondani a saját példámat, akkor én azt meg fogom tenni.
Csak nagyon-nagyon fontos a család, hogyha visszamész a tieidhez, akkor a testvéreidnek a gyerekeit, például őket, hogy látod? Hogy tanulnak, vagy hogy viszik-e tovább ezt az akaratot?
Hát képzeljétek el, hogy ez a nálunk a családban is megjelentkezik. A húgom kislánya, ugye ő Arany János programban van, és ő is egészségügyi pálya felé orientálódik, főiskolára készül. A nővéremnek,
a fehér köpeny,
igen, a fehér köpeny. A nővéremnek a kisfia, hát már nagyfiú, de hogy őt pedig rendőrtiszti főiskolára vették föl. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy azért nálunk is jelentkezik, és a kicsiknél is már látom azt, hogy mindenki tanul, kitűnő tanulók voltak, és fölhívtak engem, és elvicsekedték, hogy ők most kitűnő tanulók, és hogy ők is igyekeznek, hogy mekkora motiváció az nekik. Én bízom benne, hogy egyre több gyerek, nem csak a családomban látom, jelentkezik, és látom azt, hogy a szűkebb körben, de akár már a tágabb családi körben is látható az egyébként, hogy egyre többen szeretnének kitörni, és egyre többen szeretnének akár felsőoktatási intézményben menni. Már az is nagy dolog, ha az általános iskolát befejezik.
De egyébként az is, hogy ha véletlenül valamelyik érában egyszer ezeket a nagyon lepukkant romatelepeket föl tudják számolni, akkor már megint más motivációja van mindenkinek, mert akkor már nem a dagonyába megy vissza,
így van.
Hanem akkor már egyszer, mert azon gondolkoztam, hogy miért illeszkednek be könnyebben, mondjuk a Kanadába kiment cigány családok, mert ott már eleve nem ott kezdik. Tehát igen. Ott nem a víz villany nélküli dagonyában, meg a kútból nyomunk vizet. És még egy dolog, még egy nagyon bölcs dolog jutott eszembe most az előbb, hogy olyan furcsa, hogy ti éltek haltok a fehér köpenyér. Az én kedvencem, vagyis hát a mi kedvencünk a Sándor Máriahoz, ugye meg a fekete köpenyére demonstrálja azt, hogy mennyire lehetetlen helyzetben vannak az egészségügyi dolgozók.
Hát tudjuk, hogy az egészségügy
nincs a legjobb helyzetben.
Nincs a legjobb helyzetben, tehát én azt gondolom, hogy, hogy van mit javítani, és lesz még mit javítani. Az én dolgom vezetőként az, hogy mind a betegek, mind pedig az ápolók számára egy élhetőbb életet biztosítani.
De hogy tudod azt megcsinálni például, amikor tényleg ennyien elmennek? Tehát borzasztó sokan elmennek, gondolom nagy munkaerőhiány van, gondolom, hogy most mindenki elment szabadságra, és még pláne mondtad, hogy kell visszamened most az adás után, és vagyis a felvétel után, és csinálni a beosztást, ami nem lesz egyszerű. Mert
nem lesz egyszerű, de én azt gondolom, hogy mindenkinek kell pihenni, tehát el kell küldeni a kollégákat szabadságra, hiszen regenerálódni kell. El, egész évben dolgoztak, és mindenkit megillet, és azt gondolom, hogyha nagyon-nagyon meg akarja az ember oldani a beosztást, meg tudja oldani, persze. Be fogok állni dolgozni természetesen én is.
A többiektől kell önfeláldozás ahhoz, hogy akkor el tudjanak menni szabadságra azok, akik ott vannak?
Mindenki besegít, tehát itt azért egy témunka van, azt
nagy
gondolom.
Nagy összetartás van,
hála Istennek, és elmondhatom azt, hogy mindenki besegít, ahogy tud. Számíthatok mindenkire, felveszi mindenki a telefont, és felajánlja a segítségét, azért az azt gondolom, hogy nagy dolog, mert ez másképp nem működne, és akkor működik jól a történet, ha én is beállok, mert akkor ezzel is tudok motiválni, hogy én is beállok, természetesen fogok dolgozni.
Ez a működtetés? Tehát neked soha nem jutott az eszedbe, hogy elmenj külföldre, és csak a pénzzel koncentrálj be, vagy hogy más dolog legyen fontosan?
Megmondom őszintén, hogy soha nem szerettem volna elmenni külföldre.
Tehát elhivatott vagy.
Én azt gondolom, hogy igen. És ezt úgy értsétek, ahogy mondom. Tehát én az a megrögzött ápolónő vagyok, aki csak a betegeknek él. Én ezt szeretném tovább
ezek
folytatni.
Ezek nem zárják ki egymást, mert most egy barátnőm beteg lett a nyugati határnál. És azt mondja, hogy ott a főnővér, vagy a főorvos, már nem tudom, kicsit, azt mondta, hogy lehetetlen a helyzet, mert odé megy 50 kilométerrel Ausztriába, és négyszer annyi fizetést kap, és attól ő még elhivatott nővér marad.
Elhivatott nővér vagyok, de én ezt vállaltam. Tehát én azt vállaltam, hogy a Nyírő Gyula Kórház egyes pszichiátriájának a főnővéreként koordinálom az egész területet. Én nem tehetem meg azt, hogy elmegyek külföldre, pont azért nem, mert erre esküdtem föl.
És ha lányod el akar menni külföldre majd?
Megmondom őszintén, hogy erről még nem beszéltünk.
Nem, csak
az
őszintén.
Nem tudom, tehát az a rendszer majd, ami lesz, nem tudom elképzelni. Egyrészt, mert egy-két gyerekem van, és nagyon kötődöm hozzá. Igen. Megmondom őszintén, hogy
tehát a saját életet fogja érni, saját családa.
Persze, én azt gondolom, hogy az már az ő élete. Tehát ő azt el fogja dönteni, hogy hát ha nagyon szeretne elmenni, nyilván vérzik majd a szívem érte, de kénytelen leszek elengedni. És megmondom őszintén, hogy én arra gondolok mindig, hogy ha most elmegyünk mindannyian külföldre, akkor ki fogja ápolni a betegeinket?
Hát de marad ez a pont, ez a
tehát
kérdés.
Hogy nem tehetjük meg azt, pont azért nem, mert a betegeink számítanak ránk. Nekünk az a feladatunk, hogy ellássuk őket. Nekünk segítenünk kell rajtuk. Ha most mindannyian fölkapjuk a táskáinkat, és azt mondjuk, hogy elmegyünk külföldre 3-4-szeres fizetésért, akkor gyakorlatilag Magyarországon nem marad ápolónő. Én ezt nem tehetem meg. Én nem erre esküdtem föl.
Ki az a beteg, aki a leghosszabb ideje ott van nálatok?
Hát ez változó.
Nevét mond. Ne,
nevét változó. Mondjuk, hogy milyen hosszú, tehát hogy van-e olyan, aki már ilyen matuzsálami kort élt meg?
Változó, és ezt azért mondom, hogy változó, mert amikor stabilizálódik az állapotuk, tehát mit tudom én, 4-6 hétig ott van, akkor utána ugye elküldjük, próbál visszailleszkedni a társadalomba, ugye
ne abban szociálizálódjon. Amikor én dolgoztam, volt, aki 2 éve is
persze,
ott volt.
De hogy, tehát nyilván, ha nem fogja szedni a gyógyszerét, automatikusan vissza fog kerülni az osztályra, és kezdődik az egész előről. Hát az a cél, hogy arra neveljük őket, hogy a gyógyszer mennyire fontos, muszáj bevenni, és a terápiáknak a lényege való. Valóban az, így van. De ez nyilván, tehát ez ő is kell, és az a kontroll, ami fölötte van, hogy valóban ellenőrizve legyen a beteg, hogy jár különböző terápiákra, és hogy betartja azokat a szabályokat.
Biztos nagyon érzelmes ember vagy. Kötődsz érzelmileg betegekhez? Tehát van olyan,
igen.
Hogy nagyon...
Igen, igen. Volt már olyan, hogy beléd szeretett egy beteg? Nem. Ja, nem, mert a női osztályon vagy.
Nem, férfi osztályon. Férfi osztályon? És női osztályon is.
Ja, az vegyes.
Tehát vegyes. Nem volt ilyen. Ők ismernek engem, és tudják azt, hogy, hogy nálam az a lényeg, hogy, hogy segítsünk rajtuk. Tehát ez, ez fontos cél előttem, és
nem
továbbra is
tudunk,
így
és nem
abszolút
barátnők
nem.
Vagyunk.
Ők megadják a tiszteletet.
Szigorú vagy.
Szigorú vagyok, de nagy szívem van. Szigorú
van
vagyok.
Van még sokkolás?
Van ECT kezelés, tehát létezik még Magyarországon is, ez egy elfogadott dolog természetesen. Változó, tehát ez attól függ, hogy mennyire terápia rezisztens.
Tehát akkor van még.
Előfordul, igen, előfordul, de hát ezt nyilván az orvos fogja meghatározni, illetve hát azért kell a betegnek a beleegyezése is.
Mi az, amit még szeretné megtanulni ezen a területen?
Szeretnék még jobban elmélyülten ezzel a területtel foglalkozni. Azt gondolom, hogy még sok dolog van, amit meg kell tanulnom erről a területről. És mélyebben, sokkal több ismeretet
szeretnék.
Lesz-e
olyan, hogy odébbliszt és egy másik osztályon
nem hiszem.
Szeretnél
dolgozni? Előbb... Nem tudom elképzelni.
A pszichiátria.
Előbb... Azt gondolom, megtaláltam bennem önmagam.
Előfordult-e már olyan, hogy az orvos azt mondta, hogy Timi, maga szerint ennek a betegnek mi baja van?
Nagyon sokszor kikérik a véleményemet, ugye amikor reggel megyünk vizitálni, akkor a reggel az első dolgom az, hogy végigmegyek az osztályokon, és nézem az új betegeket, az elmúlt 24 óra eseményeit követem végig. Fontos, mert így nyerünk információt. Nagyon sokszor, amikor végigmegyünk, akkor természetesen ami kiemelkedő az, hogy team munkában dolgozunk, ápolók, orvosok együtt, mindenki elmondja a véleményét, de nem csak az én véleményem a fontos, hanem a többi kollégáimnak.
Jó, de
a
én most azt kérdeztem, hogy előfordul.
Persze,
az,
előfordul, hogyne, sőt, hát én elmondom azt, amit gondolok, az orvos elmondja, amit gondol, és abból összerakjuk, és a végén nyilván ő fog dönteni, ami nagyon fontos, hogy mi orvosi utasításra dolgozunk, az ő utasításait fogjuk végrehajtani.
De a visszajelzések előtt.
Százas haloperidol.
Igen.
Annyira büszke vagyok, hogy
tömegyek. Na jól van, vége,
azt
ennyi volt az
minden
időnk.
Embernek üzenni, aki majd a Nyírő Gyula pszichiátria vagy osztályára kerül, ne féljen, az egyáltalán nem szégyen az, hogyha valaki pszichiátriára kerül, mert előfordul olyan, hogy kiborulunk, csak ezt még Magyarországon nem úgy kommunikálják. Tehát az most még egy ilyen úri divatnak tűnik, hogy valakinek pszichológusa vagy pszichiátere van, holott ez egy teljesen normális dolog, mert nem beszélünk meg dolgokat.
Így van.
Fülorvoshoz mész.
Igen, abszolút. Én is azt gondolom egyébként, hogy most már azt látom, hogy egyre több beteg van, aki pszichiátriai segítségre szorul. Egyre több embernek van pszichológusa, de azt gondolom, hogy azt nem kell
szégyen.
Bátran kell nyitni erre a területre, és mi azért vagyunk igazából, hogy segítsünk.
És egy biztos, hogy ott a főnéni jó.
És ahol a Jonás Timi lesz, akkor nyugodj. Meg jó
köszönjük szépen, hogy
én is köszönöm szépen, sziasztok!